Csíkszeredában felavatták a magyar főkonzulátust.
A külképviselet létrehozása 16 év kitartó munka eredménye.
Megkezdődött a tegnap elhunyt Slobodan Milosevic boncolása.
A szerbiai lapok arról cikkeznek, hogy megmérgezték a volt szerbiai elnököt.
Március 15-ére emlékeztek a horvátországi magyarok.
Haraszti lakossága bensőséges hangulatban méltatta az 1848-as szabadságharc jelentőségét.
Magyar királyok panoptikuma nyílt Pécsett.
A Dóm Múzeumban az Árpádháziak, az Anzsúk és a Hunyadiak viaszszobrai.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Csíkszeredában ünnepélyes keretek között felavatták a magyar főkonzulátust. A külképviselet létesítéséről tavaly októberben a Bukarestben tartott magyar-román közös kormányülésen született határozat.
Székelyföld nagy ajándékot kapott azzal, hogy magyar főkonzulátus működhet ebben a városban. A két ország kapcsolatában a nagy számban magyarok lakta Hargita, Kovászna, Maros megyék mellett igen fontos a Kárpátokon túli térség hatóságaival, politikai, gazdasági és kulturális intézményeivel való hasznos együttműködés is, hangsúlyozta Somogyi Ferenc magyar külügyminiszter. Marco Béla román miniszterelnök helyettes szerint a csíkszeredai főkonzulátus létesítése a két állam közötti szoros együttműködés és 16 évnyi kitartó munka eredménye. A román külügyminiszter üzenetét is tolmácsoló bukaresti államtitkár úgy értékelte, ez a főkonzulátus a modell értékűvé vált román-magyar kapcsolatok fejlődését és a társadalom mentalitás változását is tükrözi. A városközpontban elhelyezkedő impozáns épület előtt a magyar himnusz eléneklésével egy időben vonták fel a nemzeti lobogót.
Mégis csak Székelyföld szívében vagyunk, ez nincs olyan magyar ember, aki ezért erre ne lenne büszke. Én is örömmel vállaltam az első csíkszeredai főkonzuli kiküldetést. Én azt hiszem, hogy a mai nap is mutatta, hogy milyen szeretettel várták ezt az emberek.
A magyar külképviselet január elején a főkonzuli rezidencián kezdte meg székelyföldi működését, de mostanáig csupán a magyar állampolgárok érdekképviseletét tudták ellátni. A felavatott székhelyen március 16-ától kezdi meg teljes körű főkonzulátusi tevékenységét Magyarország harmadik romániai külképviselete.
Megkezdődött Slobodan Milosevic boncolása, ezt Carla Del Ponte, a hágai nemzetközi törvényszék főügyésze jelentette be. A volt szerbiai elnök holttestét teljes orvosi vizsgálatnak vetették alá, hogy a halál pontos okát meghatározzák.
Carla Del Ponte személy szerint nem tartja kizártnak, hogy a fővádlott gyógyszerekkel öngyilkosságot követett el, de ennek megállapítására meg kell várni a boncolás eredményét. Milosevic gyakori fejfájással, krónikus szívpanaszokkal és magas vérnyomással küszködött. Korábban meggyanúsították, hogy szándékosan túladagol bizonyos gyógyszereket, állapotának súlyosbítása, perének elnyújtása érdekében. Az elhunyt szövetségesei ugyanakkor a mérgezés lehetőségét is felvetették, amit most szintén kivizsgálnak. De Ponte burkoltan bírálta a törvényszék börtönének őreit is, amiért állítólag későn vették észre az őrizetes elhunytát. Közben Zdenko Tomanovic, a vádlott ügyvédje, ma egy hatoldalas levelet mutatott be a sajtóképviselőinek, amelyet állítólag Slobodan Milosevic a halála előtti napon írt. Az ex-elnök azt állítja benne, hogy a vérében még januárban lepra vagy tuberkulózis gyógyítására használt erős hatású szert találtak, és attól fél, hogy megmérgezik. Az ügyvéd elmondta, hogy pénteken délután látta utoljára védencét, akit másnap reggel holtan találtak cellájában.
Meggyilkolták, Hága megölte őt. Ilyen és ehhez hasonló címszavakat közölt a mai szerbiai sajtó. Csak elvétve jelent meg címoldalon a tényközlő hír, hogy elhunyt Slobodan Milosevic volt jugoszláv és szerbiai elnök.
Egyébként Szerbiában ma emlékeznek Zorán Gyindzsics néhai miniszterelnökre, akit 3 éve ezen a napon gyilkolt meg a milosevici kémszolgálat egyik tisztje.
Megmérgezték, nem engedték neki, hogy Moszkvában gyógyítassa magát, szándékosan nem nyújtottak neki segítséget, olvasható a sajtóban. A szerbiai szocialista párt is tényként jelentette be, Milosevicet megölték Hágában. Az ex-elnök Moszkvában élő testvére pedig úgy nyilatkozott, mindig is tartott attól, hogy nem engedik életben maradni. Az 5 évesre nyúlt eljárásból egyébként már csak hetek lettek volna hátra, és legkésőbb az év végére az ítélethirdetés is megszületett volna. A milosevici politikai áldozatai felteszik a kérdést. A gyilkosból most egyszerre mártír lett. A szrebrenicai mészárlás egyik túlélője most sok mindenben kételkedik, még abban is, hogy Milosevic valóban elhunyt.
Ha valóban meghalt, akkor sajnálom, hogy nem ítélhették el. Mi tudjuk, hogy gyilkos volt, a világ is tudta. Szerintem csak elszökött az igazságszolgáltatás elől.
Legtöbben azt sajnálják, hogy a 66 vádpontban felelősített Milosevicet végül nem sikerült elítélni.
Ő volt a legnagyobb szörny a Balkánon. Az az ember, aki közvetlenül volt felelős a legvéresebb gaztettekért a térségben, elegánsan megúszta.
Pozsarevácban, Milosevic szülővárosában megkongatták a harangokat. A város lakói azt remélik, hogy az ex-elnököt öngyilkos szülei mellé fogják eltemetni. Ebben sincs még egyetértés a családtagok között, Milosevicet még akár Moszkvában is eltemethetik. Ez a koszovói szerb nyugdíjas is őszintén gyászol.
Én szerettem Szlobodánt és Titót is. Én már senki más nem fogok szeretni. Senkim nem marad. Nincs már életem, nincs szabadságom.
S ha már a szabadságról van szó. Milosevic keresztneve egyébként azt jelenti, a szabad. S ha ezt úgy fogjuk fel, mint ez a zágrábi nő, aki szerint a délszláv háborúért egyaránt felelős három politikus, vagyis Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic és Szlobodan Milosevic közül az utolsó is eltávozott az élők sorából, akkor már végre hátat fordíthatunk a vészterhes múltnak, és a szabadabb jövő felé tekinthetünk.
Március 15-e alkalmából tartottak megemlékezést a horvátországi magyarok. Haraszti lakossága a viharos időjárás ellenére idén is bensőséges hangulatban idézte fel az 1848-as szabadságharc eseményeit. A faluban élő 350 lakosból 220-an magyarnak vallják magukat.
Még ha halnunk is kell, megmaradunk. Ezzel a gondolattal emlékeztek meg a haraszti református hitközség magyarjai a szabadságharc hőseiről. Azt mondják, március 15-e minden magyaré.
Egyek vagyunk, egybe tartozunk, ha nem éppen mindenbe, de akkor legalább az ünneplésben.
Az ünnep fontosságát az is bizonyítja, hogy egy hónapig próbálták az alkalomra összeállított műsorukat a helybériek. A lelkipásztor szerint az 1848-as szabadságharc emléke számukra többet jelent egy egyszerű megemlékezésnél.
A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Belekapaszkodhatunk azokba a tiszta és igaz eszmékbe, amelyek én hiszem, hogy egyesítik a magyarságot lelkiekben és abban a tudatban, hogy valós ez az összetartozás, nem pedig éppen aktuális politikai játszmáknak a játékszere.
Szent Péter azt mondja, ha szűk körben is, de méltón állítottak és állítanak emléket a hősöknek. Szerinte ezt már csak egy dologgal lehetne fokozni. A horvátországi magyar szervezeteknek félre kellene tenniük ellentéteiket, és együtt küzdeni a határon túli magyarság fennmaradásáért.
Megkezdődött a másfél évig tartó németországi magyar kulturális évad. A berlini Pariser Platzot egy estére magyar fényfestők varázsolhatják újjá. A Brandenburgi kapu és a térházai ünnepi díszbe öltöztek.
Odabent a Művészeti Akadémia termében is magyar művészek léptek fel. Bartók csodálatos mandarinjának két zongorás változatát játszották különleges animációs film kíséretével. A megnyitóra érkező közönség a téren álló magyar nagykövetségen igazi csemegét láthatott. A Göttingeni Egyetem egyedülálló magyar témájú könyveiből nyílt kiállítás. Miután Bozóki András kulturális miniszter személyes emlékezésével ünnepélyesen megnyitotta a németországi magyar kulturális évadot, fiatal magyar művészek mutatkoztak be az egyik berlini galériában. Az alapkőletétel 60 éves, szomorú történetre tesz pontot. A háborúban lebombázott Collegium Hungaricum régi helyén, a Humboldt Egyetem szomszédságában végre megépül az új magyar kulturális központ német-magyar összefogással. Az épület alapkövét a magyar miniszter és Berlin város főpolgármester asszonya helyezte el.
Gyurcsány Ferenc ma bemutatta az MSZP országjárásra induló kampánykamionját. Elmondta, a párt választási programja összefoglalja a következő 10 év fejlesztéseit. Ezek célja, hogy Magyarországot nyugatias környezet és életminőség jellemezze.
Kevesebb beszéd, több cselekvés, kevesebb álmodozás, több tervezés, kevesebb általános szöveg, több konkrét program. Ezekkel a szavakkal jellemezte Gyurcsány Ferenc az MSZP téziseit, amelyek véleménye szerint azt jelzik, a szocialisták készek a kormányzás folytatására.
A Magyar Szocialista Párt tehát viszi tovább azt a programot, amelyet kongresszusán elkezdett, az építkező, fejlesztő Magyarország programját, mert abban hisz, abban a meggyőződésben politizál, hogy Magyarországon munkahelyet, több munkahelyet, jobb életet csak a beruházás és a befektetés jelenthet.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, az MSZP nem költeni akarja a pénzt, hanem beruházni, hogy Magyarország az ipar, a szolgáltatások és az idegenforgalom területén a régió legjobbja legyen. A szocialisták programját bemutató kamion néhány napon belül országjárásra indul, a következő hetekben összesen 50 települést keres fel.
A Fidesz egy jól működő gazdasági rendszert fog teremteni, amely lehetőséget ad arra, hogyha valaki elveszíti az állását, 2-3 hónapon belül visszatérhessen a munkaerőpiacra.
Ezt Orbán Viktor jelentette ki az országépítő találkozások Berettyó-Újfalui állomásán, ahol a mezőgazdaság volt a fő téma.
A mezőgazdasággal kapcsolatban a legfontosabb dolognak Orbán Viktor a magyar termőföld védelmét nevezte. A Fidesz elnöke kijelentette, pontosan annyi földet szerezhessenek Magyarországon a hollandok, franciák és osztrákok, mint amennyit a magyar termelők fognak szerezni ezekben az országokban. A politikus szerint meg kell honosítani idehaza azokat a főként élelmiszerbiztonságon alapuló piacvédő formákat, amelyeket Nyugat-Európában már alkalmaznak.
Mi jobb minőségű, természetesebb élelmiszeripari termékeket tudunk előállítani, mint a nyugat-európai államok, tehát nekünk ezeknek a termékeknek a védelmére, előnybe részesítésére kell berendezkednünk, és így meg tudjuk segíteni a magyar gazdákat is. Tehát mondjuk ki, hogy Magyarország nem lesz Nyugat-Európa élelmiszer szemét lerakó helye, ha hivatalba lép a polgári kormány.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet, fontos, hogy a magyar gazdák ne maradjanak ki az élelmiszerkereskedelem hasznából, emellett pedig szerinte segíteni kell a termelőket, hogy kis feldolgozó üzemeket tudjanak létrehozni.
Pokorni Zoltán a Fidesz alelnöke szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az iskola nevelő szerepének és értékteremtő funkciójának megerősítése. Az ellenzéki párt oktatási programjában szerepel a Diákhitel Plusz bevezetése a költségtérítéses hallgatók számára. Az első diákigazolvány ingyenessége, 20 000 új óvodai hely kialakítása, illetve a pedagógusokat fokozottan megbecsülő életpályamodell megteremtése. Pokorni Zoltán az elmúlt évek oktatás politikáját úgy értékelte, a mindent átfogó totális reformoknak jóval nagyobb kára, mint kézzel fogható haszna volt.
Szerződést kötne a liberális szavazókkal az SDS. A párt közterületeken kéri az állampolgárok aláírását.
Dokumentumba foglalják a szabad demokraták programjuk fő pontjait, amiket a liberális szavazók elvárhatnak tőlük kormányra jutásuk esetén. Ezzel szemben az állampolgárok is aláírásukkal vállalják, hogy nem várják el az államtól az atyáskodást, közölte Kuncze Gábor.
Ez egy indigós, két példányból áll. Az egyik példány nálunk marad, a másik példányt a választópolgár magával viheti, és bármikor számon kérheti rajtunk.
Az első aláíró Hajós András zenész volt.
Az önálló ifjúsági minisztérium újbóli felállítását és az ifjúsági törvény megalkotását ígéri választási programjában a Magyar Demokrata Fórum.
Az önálló ifjúsági tárca feladata lenne az érdekegyeztetés a fiatalok szervezeteivel, az ifjúsági turizmus fejlesztése és gyermekvédelmi programok indítása, mondta az MDF alelnöke.
Szükség van hatékony nemzeti drogmegelőzési stratégiára, emellett a korosztály kedvezményrendszerét és intézményi struktúráját szabályozó átfogó törvény megalkotására.
Az MDF ingyenes internet használatot ígér a fiataloknak, bevezetni a kedvezményekre jogosító ifjúsági kártyát, valamint létrehozna a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. A párt 2006. szeptemberétől 30%-os, azután pedig infláció követő ösztöndíjemelést tartana szükségesnek, a drogprevenciós forrásokat pedig szeretné megduplázni.
A történelmi szociáldemokrata párt szerint mulasztásos alkotmánysértést követett el a parlament, amikor nem változtatta meg a választási törvényt.
Sérül az esélyegyenlőség, mert a szavazókörzetekben különböző a választók lélekszáma, véli a szociáldemokrata párt. Stankomászki Tibor elnök szerint a kispártok nem fognak tudni országos listát állítani, mert azokban a körzetekben, ahol kevesebben laknak, nehezebb összeszedni a 750 kopogtató cédulát. Az Alkotmánybíróság 2005-ben megállapította az esélyegyenlőtlenséget.
Én azt mondom, hogy mulasztásos alkotmánysértés van, és az én felfogásom szerint és a párt felfogása szerint ezen változtatni kellett volna, és mi ilyen formában a mostani választást nem tudjuk elfogadni.
Kardos Gábor közölte, feljelentéssel és közérdekű javaslattal fordultak a legfelsőbb bírósághoz és a legfőbb ügyészhez, mert azt szeretnék, ha a hatóságok kivizsgálnák, mi indokolta azt a nagy árkülönbséget, ami a Dataplex nevű informatikai cég megvásárlása és eladása között mutatkozik. A gazdasági miniszter volt üzlettársa, a Wallis ugyanis 3 hónapon belül 2,5 milliárd forintért megvette, majd 5,1 milliárd forintért eladta a Dataplexet.
Egyre több településen keseríti meg a belvíz a helybéliek életét. Ma reggelig újabb 4 embert kellett kitelepíteni, így már 169-re emelkedett azok száma, akik kénytelenek voltak otthonukat elhagyni. A vízzel borított területek nagysága 211 000 hektár, közölte Dobson Tibor, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
A megszüntetés veszélye fenyegeti az országos hírű szentesi vérellátó állomást. A szolgálat központjában azt tervezik, hogy költséghatékonyság címén ezentúl az itt levett vért is Szegedre szállítanák, az állomást pedig lerakadtá minősítenék vissza.
A szentesi vérközpont 40 éve sikeresen működik, a körzetben 1000 lakosra 70 víradó jut, ezzel első helyen áll az országban. Az állomás megszűnése a dolgozók szerint a víradást is veszélybe sodorná.
Arról van szó, hogy ha depó lesz, akkor hát kapunk a laboratóriumba is egy helyiséget, esetleg a sürgősségi osztályon is egy kis helyiséget. Hát én nem tudom, mikor itt előfordul, hogy 60-80 ember jön vért adni, hogy egy kis helyiségbe hogy férjünk el.
Az állomás megszüntetése a kórházat is hátrányosan érinteni, amellett, hogy egyes osztályok visszaminősítésével járna, egy transzfúziós állomást is létre kellene hozni.
Ami magában éves szinten több mint 10 millió forintba kerülne. Ezen kívül a biztonságos vérellátásnak az összes költsége szintén a kórházra hárulna.
Lapinformációk szerint az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója azt közölte, hogy a tervezett készenléti vérdepó maximálisan kielégíteni az igényeket. A város vezetése azonban úgy véli, a döntéssel veszélybe kerülne a kórházhoz tartozó mintegy 140 000 lakos biztonságos vérellátása.
Én úgy gondolom, hogy a vérellátást nem szabad elvinni Szentesről. Az a 140 000 ember, aki ide tartozik, az számít rá. Azok az osztályok, amelyek naponta használnak nagy mennyiségű vért, azok pedig pláne.
Az állomás megmentéséért folytatott tárgyalásokba a megyei önkormányzat is bekapcsolódott. Végső döntés az áprilisi közgyűlésen várható. Becslések szerint a fenntartásnak 20-30 millió forintos anyagi vonzata lenne évente.
Magyarországon először mutatták be a biodízeles traktor működését a 11. alkalommal megrendezett Zirci gépkiállításon és vásáron.
A tapasztalatok szerint egy traktornál akár 8000 eurót is tudnának spórolni a gazdák, ha biodízellel működő gépet használnának.
Így indul és ilyen hangja van egy biodízel traktornak. Magyarországon ez az első biodízel energiával működő erőgép.
Azt kell róla tudni, hogy a technológiája, hogy felkerül rá még egy tartály, amellyel induláskor üzemel a traktor, és elérte az üzemi hőfokot, akkor pedig automatikusan egy komputer átkapcsol a biodízel orrára, és egész nap ezzel működik a traktor.
A nyugati országok példáját tekintve, ha 1000 üzemórát veszünk alapul egy évben egy traktornál, akkor megközelítőleg 8000 eurót is meg lehet takarítani.
Sokat nem várok a bio üzemanyagtól, de ezért jöttem ide, hogy ezt megtudjam, hogy van-e alapja, és van-e rajta akkora, hogy úgy mondjam, kormányzati támogatás, hogy megírje ezt használni, mert akkor legalább az általunk termelt napraforgónak piaca lehetne, vagy repcének.
Magyarországon egyelőre még törvényi gátjai vannak a biodízellel működő gépek használatának. pedig a gazdák szívesen áttérnének a környezetbarátabb és gazdaságosabb üzemanyag használatára.
Magyarország legjobb levegőjű települése újra 1 forintért árulja telkeit. Ecsenyben 12 ingatlan vár olyan gazdára, aki munkahelyeket is teremtene a faluban.
4 év alatt egy tulajdonosnak sikerült csak félig felépíteni házát, de ő sem indított be munkahelyeket teremtő vállalkozást Ecsenyben. A többi vásárló kalandor, ahogy a polgármester mondta, még csak az illetékeket sem fizette be, így azok felhalmozódtak. Mára elérték a 500 000 forintot.
Szerepelt az adásvételi szerződésen, hogy a 4 év lejártával visszaszáll az önkormányzat tulajdonába ez a telek, tehát kiderült, hogy a magyar jog szerint ezt nekünk újra kezdeményezni kell jogi úton, ügyvéddel, tehát újra költhetjük a kevés pénzünkből, hogy visszaszerezhessük az 1 forintos telkeinket.
A lakosság pedig egyre elkeseredettebb. A fiatalok elvándorolnak, a 262 lakosnak szinte 100%-a munkanélküli, akik segélyből és a községbeli teendőkből tudják fenntartani magukat.
Nekem végül is tetszik ez a falu, tehát annyi borosz, hogy zsákfalu. Meg az, hogy ugye a városhoz van messze, tehát egy Kaposvár az 35 km, közlekedés nem jó, műszakos, tehát hogyha 2 műszak van, akkor már bejárni nem lehet. Reggel fél 8-kor megy el a utolsó busz, utána délután 1:20-kor, munkája nincs.
A képviselőtestület minden benyújtott tervet alaposan átvizsgál, hogy mihamarabb olyan vállalkozók telepedjenek le a 7 domb árnyékában meghúzódó faluban, akik legalább a munkaképes lakosságnak tudják garantálni a biztos megélhetést.
Magyar királyok panoptikuma nyílt Pécsett. A Dom Múzeumban az Árpád-háziak és az Anzsuk mellett a Hunyadiak viaszszobrait is kiállították. Az alkotók azt mondják, a történelem könyvekből ismert alakokat a lehető leghitelesebben ábrázolták.
160 cm magas és pocakos. Ilyen volt a török verő Hunyadi János. A kiállításon rajta kívül 16 magyar uralkodó életnagyságú szobra sorakozik. A látvány már az első látogatókat is lenyűgözte.
A legjobban az lepett meg, hogy milyen kifejezőek a szobrok, illetve hogy a kezüket nagyon szépen megmintázták, és hogy a tekintetük tényleg ilyen felemelkedő, hát ilyen királyos tekintetük van.
A szervezők azt mondják, a korabeli metszeteken nem ábrázolták elég élethűen történelmük nagy alakjait. Így a viaszszobrok alkotói nagyrészt olvasmányaikra és fantáziájukra hagyatkoztak.
Arra azért nagyon ügyeltek, hogy a környezet és amibe öltöztették őket, az korhű legyen.
A tárlat iránti érdeklődés jelzi, hogy a szervezők csupán az elkövetkezendő napokra csak nem 1500 látogatót jegyeztek elő. A magyar királyok panoptikumát az érdeklődők április 18-áig tekinthetik meg.
Fontosabb híreink még egyszer röviden. Csíkszeredában felavatták a magyar főkonzulátust.
A külképviselet létrehozása 16 évnyi kitartó munka eredménye.
Megkezdődött a tegnap elhunyt Slobodan Milosevic boncolása.
A szerbiai lapok arról cikkeznek, hogy megmérgezték a volt szerbiai elnököt.
Március 15-ére emlékeztek a horvátországi magyarok.
Haraszti lakossága bensőséges hangulatban méltatta az 1848-as szabadságharc jelentőségét.
Magyar királyok panoptikuma nyílt Pécsett.
A Dom Múzeumban az Árpád-háziak, az Anzsuk és a Hunyadiak viaszszobrai.
Következzenek a sporthírek.
Mi köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! Életének 63. évében elhunyt Gyulai István, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkára, Monte Carlo-i lakásán álmában érte a halál.
Tehetetlenül és dühösen értetlenkedünk, miért ilyen elátkozott ez az év kezdet. Gyulai István 1970-től televíziósként kamatoztatta atléta múltját, 28 bajnoki címét, majd televíziós tapasztalatait kamatoztatta a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség élén. Tehetsége, tudása, tekintélye tökéletesen alkalmassá tette arra, hogy kifogástalanul lássa el a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkári tisztét, ami egy jelentős, de semmiképpen sem utolsó állomás lehetett volna pályafutása során, amelyet így is teljesnek tekinthetünk. Gyulai István az International Sport főszerkesztője volt és a World Gymnastics alapító főszerkesztője. A Magyar Atlétikai Szövetség korábbi alelnöke tiszteletbeli elnökként ünnepelte volna 63. születésnapját március 21-én. Eszterházy Miksa díjjal és Magyar Örökség díjjal ismerték el munkásságát. Nagy baj lehet odafönt, ha ilyen ütemben viszik el a mi értékeinket, a mi gyulainkat. Hamar kiheverte a BL búcsút a Győr női kézilabda csapata, amely a kupagyőztesek Európa kupájának negyed döntőjében 10 góllal nyerte meg az első mérkőzést francia ellenfelével szemben. Győr Besançon 34-24 visszavágó egy hét múlva. Székesfehérváron is negyed döntőre került sor, de az EHF kupában Kornexi Podravka Koprivnica 26-28 nehéz helyzetbe került a címvédő. A labdarúgó Borsodi Liga 18. fordulójából végül csak egy mérkőzés maradt el, hiszen az MTK pálya gyepe alkalmasnak bizonyult a játékra. Más kérdés, hogy a stadionba szurkolók nem mehettek be.
A rendőrség érthetetlen döntésének köszönhetően zárt kapuk mögött fogadta az MTK pirosmezes Debrecent, így Nikolov kapufája után nem sokan dühönkedtek a helyszínen. Dombit ugyanilyen kevesen dicsérhették jó beadása miatt a 25. percben, amiután Szidibe megszerezte a vezetést a címvédőnek. 4 perc elteltével egyenlített az MTK. Egy szabadrugás után Repka fejelt gólt, amihez kellett Tomics rossz kifutása is. A másik oldalon Koljanovics nem rosszul, hanem lassan futott Dombihoz képest, és a vendégek hetesének újabb beadása újabb gólt eredményezett, ami Bogdanovics nevéhez fűződik. Térfélcsere után a 65. percben újra egyenlített az MTK. Repkával ellentétben Cvitkovics lábbal volt eredményes. Nem sok idejük volt az MTK-soknak örülni, egy perccel később ugyanis Szidibe bombagolja, megint a Debrecent hozta előnybe. A 77. percben Sándor Tamás szöglete után Éger biztosította be a Debrecen győzelmét. A 4-2-es sikernek köszönhetően a Debrecen a második helyre jött fel, az MTK maradt a negyediken.
Egy, ráadásul az első futamból nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de a Bahrain nagydíj eseményei és végeredménye alapján kijelenthető, hogy szenzációs idény vár a Forma 1 rajongóira.
Azt senki sem mondhatja, hogy idényelei formát mutatott a Forma 1 mezőnye a szezonnyitón. Izgalmas versengés, sok előzést láthatott a helyszínen és a televíziók előtt szurkoló közönség. Ahogy az várható volt, a Renault és a Ferrari csatáját hozta a futam, amelyen nem csak egymással, hanem a pályát beborító finom homokkal is küzdeniük kellett a versenyzőknek. A futamot a világbajnok Alonso nyerte Michael Schumacher és az utolsó helyről rajtolt Kimi Räikkönen előtt. A Renault a Ferrari korábban hatásos fegyverével, a taktikával verte meg ellenfelét. Itt éppen a döntő momentum látható. Alonso csak rövid időt töltött a második kerékcserével, így sikerült visszatérnie az addig vezető Schumacher elé. A további sorrend Button, Montoya, Webber, az élete első versenyén mindjárt pontszerző Rosberg és Kleen.
Az esti film után 22 óra 40 perckor várom önöket a hetet záró negyedórás Dunasporttal, az addigi viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Gergely ma néhol megrázta a szakállát, tehát gyengén havazott, és bizony a következő napok időjárására is inkább a késő téli jelző illik majd, mint sem akkora tavaszi, hiszen változékony, csapadékos, havas, hideg időre számítunk a következő napokban. Dél-délkelet felől, meg délnyugat felől is közelít hozzánk egy-egy nagy nedvességtartalmú légörvény. Ezek okozzák azt, hogy a következő napokban átmenetileg csapadékosra fordul időjárásunk. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordul majd. Már az előttünk álló éjszakán megnövekszik erősen délen és keleten a felhőzet. Egyre több felé várható csapadék, havas eső, havazás, eső egyaránt előfordul majd. Nem lesz még túlságosan hideg az éjszaka, mint egy mínusz 3 plusz 2 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket. Aztán holnap délelőtt tovább növekszik a felhőzet észak-nyugati irányba. A déli délkeleti tájakon eső, havas eső várható, északon, északnyugaton pedig inkább havazásra van kilátás. Alig emelkedik a hőmérséket, a délutáni csúcsérték mindössze 0 plusz 5 fok között várható, addigra már Kárpát-medence szerte sokfelé várunk csapadékot, sajnos ez az árvízi, illetve belvízi helyzet szempontjából nem túl jó hír. Kettős fronthatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban is változékony, mozgalmas időre számítunk. Kedden már felszakadozik a felhőzet, de szorványosan még záporra, hózáporra kell számítani, erősödik az éjszakai leülés, aztán szerdán is változóan felhős idő lesz, akkor már számottevő csapadék sehol sem valószínű, mint ahogy csütörtökön sem, de továbbra is télies marad időjárásunk. Kérem még egyszer, tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
A Sportaréna hétfői adásában Dunai Antal MLS alelnök és Egervári Sándor edzőbizottsági elnök segítségével megpróbáljuk megtippelni, ki lesz a szövetségi kapitány. A focinál maradva a Sportaréna vendége lesz a soproni különítmény, vagyis Wieser Máriusz tulajdonos, Giuseppe Signori világbajnoki ezüstérmes játékos és Dario Bonetti edző. Műsorunk végén pedig három világbajnokkal találkozhatnak. Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor beszél múltról és jövőről, és természetesen a gól összefoglaló sem marad el. Hétfő, 20 óra, Sportaréna.
Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Tekintsük át együtt az est további műsor kínálatát. Hamarosan a gyermekeket várjuk a képernyő elé Csutak úrfi újabb kalandjával. 19 órától folytatjuk a kozmetikai szalomban játszódó Vénusz és Apolló című francia tévéfilm sorozatot. Ma este is két újabb epizódot vetítünk. 20 órától egy izgalmas utazásra hívjuk el önöket a fényben, a holland művészeket megihlető ragyogásban. Az ismeretterjesztő film annak az ősrégi legendának a nyomában jár, mely szerint Hollandiában semmilyen más táj fényeihez sem hasonlíthatók az ottani fények.
Évszázados vélekedés, hogy a fények Hollandiában semmilyen más tájék fényeihez nem hasonlíthatóak. Úgy tartják, a fény itt különleges erővel ragyog. Tele van titokzatossággal és virtuozitással. Milyen is a holland fény? Ezt szavakkal elmondani nem lehet. Ezt látni kell.
Holland fény. A Holland Filmfesztivál fődíjas dokumentumfilmjét ma este 8 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
A 2003-ban a Holland Filmfesztiválon fődíjjal jutalmazott alkotás után Krzysztof Kieslowski lengyel rendezőre emlékezünk halálának 10. évfordulóján. 21 órától megnézhetik az 1992-ben francia koprodukcióban készült Három szín kék című alkotását, amely trilógiájának első része. A film 1993-ban a Velencei Filmfesztiválon aranyoroszlán díjat kapott. Főszereplője Juliette Binoche 1994-ben a legjobb színésznőnek járó César díjat nyerte el. A film előtt ő mond bevezetőt. Sportösszefoglalóval várjuk önöket 22 óra 40 perctől, majd Placido Domingo tavalyi budapesti koncertjével örvendeztetjük meg önöket. A hangverseny vendégei Miklósa Erika, Rost Andrea és Zuckeró voltak.
A tenorissimo. Így nevezik világszerte Placido Domingót.
A világ egyik leghíresebb tenorénekese azért látogatott Budapestre, hogy egy felejthetetlen estén partnereivel, Rost Andreával és Miklós Erikával az operairodalom legszebb áriáit adják elő a lelkes közönségnek.
Placido Domingo Budapesten. Hangverseny a Puskás Ferenc stadionból ma este 10 óra 55 perckor a Duna Televízióban.
Császi Ádám 0 óra 35 perckor kezdődő kisjátékfilmje egy délután történetét meséli el. Főszereplői bűnözők, akik a 20-as éveik elején járnak. 0 óra 55 perctől Ady Endre egyik versét hallgathatják meg Molnár László előadásában. A himnusz után megkezdjük éjszakai adásunkat. Kedves nézőink, ez az est hátralévő részének műsor kínálata. Ha tehetik, válogassanak belőle.
Lisa! Hozzon már egy fantasztikus kalandhoz! Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli! Küld a koncertszót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Következő megálló, május 10, Róma, ahová Sunny Rollins koncertjére repít el benneteket a Sky Europe, hogy a szakszofon kolosszus árnyékában egy felejthetetlen estét töltsetek el. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató, a Színes Bulvárlap. A mosolygos emberek szeretik.
A 8 éves Auchan születésnapja alkalmából fantasztikus nyereményjátékkal lepi meg vásárlóit. Nem számít, mit pakol a kosarába, most minden vásárlással nyerhet. A fődíj áruházonként két belépőjegy a labdarúgó világbajnokság döntő mérkőzéseire. Születésnapi árak most a DivX DVD lejátszó 9990 forint.